Kegyelem legyen nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézustól, ami megváltónktól, a Szentlélek közösségében. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a húsvét esti istentisztelet minden résztvevőjét, azokat is, akiket a vesztességük, a gyászuk hozott ide, azokat is, akik rendszeresen járnak. Adja Isten, hogy úgy mehessünk haza, hogy vele találkoztunk. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 276. dicséretünkkel. A 276. dicséret mind az 5 versét énekeljük, az első versét fennállva, a fönnmaradó verseit pedig a helyünket elfoglalva. Így kezdődik: egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy.
Thank you.
Fönnállva imádkozzunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy te ismersz, meglátsz, meghallasz minden imádságot, azt is, amit nem annak szánunk, a panaszunkat, a sírásunkat, a méltatlankodásunkat, az örömünket. És köszönjük azokat az imádságokat, amiket mi magunk szeretetből intézhetünk hozzád, amikor mi magunk öntjük ki a szívünket előtted, és amikor meg tudjuk hallani a válaszodat, meg tudjuk hallani a szavadat, a vigasztalásodat. Kérünk, húsvét ünnepén, a feltámadás ünnepén, kérünk, így szólj hozzánk, így vigasztalj, így igazíts el, így vezess, így szeress. Amen. Isten igéjét olvasom a Korintusi második levél első fejezetéből a harmadik és negyedik verseket, az igét és a hozzáfűződő igehirdetést a helyünket elfoglalva hallgassuk. Igazából ez az ige egy gyönyörű fohász, egy rövidke imádság, így szól: áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal bennünket. Azt mondják a kommunikációval foglalkozó szakemberek, hogy egy hosszabb felsorolásnak, de minden beszédnek az eleje és a vége a leghangsúlyosabb. Olyan értelemben is, hogy egy beszédet, ha hallgatunk, mondjuk egy igehirdetést, az első pár mondat alapján eldől bennünk, hogy figyelünk-e tovább, vagy pedig, ahogy mondani szoktuk, kikapcsolunk. Ha az első pár másodpercben megfognak, megszólítanak bennünket a hallottak, akkor tudunk tovább figyelni. Ha nem, akkor a legnagyobb jó szándék ellenére is nagyon hamar el fogunk kalandozni. És olyan értelemben is igaz, hogy egy beszédnek, akár egy levélnek is az eleje és a vége a leghangsúlyosabb, hogy aki mondja, aki írja, önkéntelenül is oda teszi a lényeget. Az elejére, meg a végére. Nem biztos, hogy a tartalmilag legfontosabb dolgot, de azt, ami őt a szívében, az érzelmeiben legjobban érinti, azt oda teszi az elejére, és majd a végére. Csak egy nagyon egyszerű példát hadd mondjak. Van két egymást szerető ember, akik elszakadnak egymástól hosszabb időre, és nincs lehetőségük naponta, de akár még hetente sem beszélni egymással. Marad a levélírás. Bármilyen hihetetlenül is hangzik. 99%, legalábbis ha nő, ha férfi, 90, hogy mivel kezdi a mondat, a levelét néhány hét távolság után. Nem azzal, hogy hiányzol. Tartalmilag nem biztos, hogy ez a legfontosabb. Valószínűleg sokkal fontosabb, hogy hogy boldogulott az idegenben, hogy halad a nyelvtanulással, mikor van remény egy újbóli találkozásra, de ami őt legjobban érinti, az nem ezek, hanem a hiány. És így vagyunk a gyásszal is. Egy veszteség, egy közeli szerettünk elvesztése alapjaiban változtatja meg az életünket. Megváltozik a napi rendünk, megváltoznak a családi kötelékeink, nem szoktunk róla beszélni, nagyon sokszor megváltoznak az anyagi lehetőségeink, és mégis, hogyha le akarjuk írni a gyászunkat, nem azzal kezdjük, hogy hiányzol. Minden többi ezután jön. A mi református hitünknek is van egy összefoglalása, nem is olyan rövid összefoglalása, a Heidelbergi K.T. 129 kérdésből és válaszból áll, hogy mit hiszünk mi keresztjén reformátusok. Hogyan szól az első kérdés, a leghangsúlyosabb? Úgyhogy mit kell tenni, hogy örök életed legyen? Nem. Azt kérdezi, hogy hogyan tudod, hogyan lehetsz biztos, hogy Isten létezik? Nem. Pedig ezek sem lényegtelen kérdések. Úgy szól az első kérdés, mi neked életedben és halálodban egyetlen, azaz a legfőbb vigasztalásod? A hitvallásunk elsősorban azt akarja elmondani az életről, hogy az vigasztalásra, mentségre szorul, és hogy ez a vigasztalás, ez a mentség Istennél van, Istentől jön. Na, szokták is ezért a keresztény hitünket és bennünket keresztényeket pesszimistának mondani, hogy mindig csak ezzel foglalkozunk, az életnek a, hát az árnyékos oldalával. Pedig higgyétek el, látjuk mi is az élet szép és ajándék oldalát. Vagy kivágjuk az ige hirdetésből, csak egy személyes mondat. Hányszor van az nyáron, júliusban, este 6 órakor verőfényes napsütésben jövök ide Isten tiszteletet tartani, és azt mondom, hogy hát nem biztos, hogy az Úristen a legjobb módon tisztelem most. Lehet, hogy kint kellene lennem a párommal, a családommal, élvezni a napfényt. Dehogy nem látjuk mi az élet szép és ajándék oldalát. Hát az Istentől jön. De közben igyekszünk nagyon becsületesen szemmel tartani az életnek a fájdalmas, az árnyékos oldalát is. Ami szintén része az életnek. És hadd mondjam, hogy hát lehet, hogy elkerülhetetlenebbül része az életnek, mint az öröm. Kicsit ironikus leszek. Ha nagyon ügyesek vagyunk, és ezt idézőjelbe teszem, ha nagyon ügyesek vagyunk, tudunk úgy élni, hogy elmegyünk minden öröm mellett az életben, az Isten minden ajándéka mellett, és panaszkodunk, és sírunk, hogy milyen az élet. Ismerünk ilyeneket, néha ráismerünk magunkra is ebben. El lehet menni az élet jó oldala mellett. Persze nem ez a cél, de az élet árnyékos, fájdalmas, buktatói mellett azt nem ússzuk meg, azokba újra meg újra beleütközünk. Egy betegségbe előbb-utóbb mindannyiunk, egy veszteségbe, egy gyászba, munkanélküliségbe. Vannak, amiben csak beleütközünk, és van, amiben belezuhanunk, mint a gyászba. És azt gondolom, hogy ma, akik itt vagyunk húsvét estéjén, egy viszonylag szép, még világos estén, nekünk nem kell bizonygatni, hogy van az életnek egy vigasztalásra szoruló oldala. Nem kell bebizonyítani azt, hogy van, amikor vigasztalásra szorulunk, és nem elég a szokásos napi kis vigasztalásunk, a kávénk, vagy nem elég a tévéműsorunk, nem elég a pszichológusunk. Van, amikor úgy szorulunk vigasztalásra, hogy az Istentől kell, hogy jöjjön. És ebben a gyönyörű kis imádságban, amit az ige hirdetés elején hallottunk, Pál apostol úgy dicséri Istent, mint aki a vigasztalás atya, aki megvigasztal bennünket minden nyomorúságunkban. Minden olyan, ez a nyomorúság, ez egy ilyen templomos szó, de értjük. Minden olyan helyzet, ami megnyom bennünket, ami összepréssel bennünket, ami esetleg azzal fenyeget, hogy összetör bennünket végleg. Azt mondja az ige, hogy Isten ezekben vigasztal meg bennünket. És mi az Isten vigasztalása? Hát az, amit ma ünnepelünk, és minden vasárnap ünnepelünk, a feltámadás. Hogy az Isten fia, aki az életét adta értünk, aki vállalta a legrosszabbat értünk, az él, és velünk van, és legyőzte a halált, értünk is. És nekünk is ugyanúgy kínálja vele a közösséget, a barátságot, és ebben a barátságban Jézus megosztja mindenét velünk, az örök életet is. Ha ezt meglátjuk, teljesen új távlatok nyílnak előttünk. Ha azt látjuk, hogy az életünknek nincs vége azzal a bizonyos előre nem ismert dátummal. Új perspektívák nyílnak, új célokat, nagyobb, hosszabb távú célokat tudunk kitűzni. És ugyanúgy igaz ez az elment szerettünkre is, hogy Isten vele is meg akarta, és hiszük, hogy megosztotta az örök életét, hogy ő nekünk elérhetetlen, de él jobban, mint ezelőtt. Csak nekünk hiányzik. És nyilván ez a hiány, ez nagyon sokáig elszokta ezt a vigasztalást akarni előlünk. Vagy inkább úgy mondom, hogy csak fejben van meg. Tudom, hogy van feltámadás, tudom, hogy van örök élet, de belehalok a veszteségbe. De ahogy a megbocsátás is először a fejben dől el, úgy a vigasztalás is. Ahogy először itt döntöm el, hogy megbocsátok, és aztán majd megküzdök a rossz érzéseimmel az iránt, aki bántott. Ha itt megszólít ez, hogy van föltámadás, és a miénk, ha akarjuk, akkor majd szép lassan lecsöpög ez a szívbe. Sok sírás, sok sóhajtás közben, de lecsöpög és átjár. Még egyetlen gondolat. Nagyon sokszor hallottam gyászolóktól, hogy azt mondták, hogy az idővel jobb lesz. És nem jobb. Hadd mondjam ezt, hogy tényleg nem jobb. Az idő önmagában nem gyógyít. De Isten idővel gyógyít. Isten idővel megerősíti bennünk a föltámadás reményét, örömét. Aztán észrevesszük, hogy milyen ajándékokat, feladatokat, lehetőségeket ad ebben a megváltozott élethelyzetben egy unokával, egy fogadott unokával, egy annyi mindennel, egy lehetőséggel, hogy másoknak szolgáljunk, adjunk. Így is vigasztal az Isten. És zárásképpen csak még egy távlat, amit Isten megnyit. Azért vigasztalódunk, azért is vigasztal minket az Isten, hogy aztán mi is tudjunk másokat vigasztalni, azzal a vigasztalással, amivel minket megvigasztalt az Isten. Csak a megvigasztalt ember tud másokat a nagy szomorúságban vigasztalni. Ahogy csak a bűnét egyszer vagy sokszor megbánó ember tud bűnbocsánatról hitelesen beszélni. És ahogy csak azt tud szeretni, akit előtte már szerettek. Vigasztalni is csak azt tud, igazán, akit már megvigasztalt az Isten. És ez egy egészen új életprogram. Fölépülni, dicsérni az Istent ezért a vigasztalásért, és továbbadni a vigasztalást. Hogy mi is elmondhatjuk, hogy áldott az Úr, minden vigasztalás atya, aki megvigasztal bennünket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat azzal a vigasztalással, amivel bennünket megvigasztalt az Isten. Így legyen. Amen. Ezzel az üzenettel megerősítve és erősítve magunkat, így gondolunk elment szeretteitekre, akiktől február végén vagy március hónapban búcsúztunk. Így veszünk búcsút Bede Béla 83 éves testvérünktől, Eszik Imréné, Gyarmati Sára 54 éves testvérünktől, szerettetektől, Fazekas Páltól, aki 63 évet élt, Földházi Tamás Györgyné Aranyi Máriától, aki 57 évet élt, Gyár Józseftől, akinek 82 év adatott itt közöttünk, Gyarmati Józseftől, aki 52 éves volt, Gyuris Károlyné Bartko Erzsébettől, aki 90 évet élt itt köztünk, Hegedűs Mihályné Főző Ilonától, aki 86 évet kapott teremtőjétől itt, Jakab Józsefné Sámson Julianna, 88 éves testvérünktől, Kincses Sándortól, aki 84 évet élt, Kis Istvánné Bigfalvi Rozáriától, aki 81 éves volt, Kormos Emese Gabriellától, aki 58 évet élt közöttünk, Lesi Ferencné Almási Sára Valériától, aki 88 évet volt velünk, Máté István, 87 éves szerettetektől, Mészáros Gyulától, aki 67 évet élt, Németh Lászlótól, aki 80 évet kapott itt teremtőjétől, Radnóti Péterné Orgovány Iréntől, aki 70 évet élt, Sárai Szabó Lajostól, aki 78 éves volt, Szemerei Andorné Tőrös Olga szerettünktől, aki 101 évet kapott itt a földön, Szurok Zoltántól, aki 82 évet élt, Szűcs Józseftől, aki 78 évet élt, Szűcs Leventétől, aki 75 évet élt itt, Tasi Ferenc, 74 éves testvérünktől, Tóth Imrétől, aki 92 éves volt, Tóth Károlyné Rózsa Juliannától, aki 91 évet kapott teremtőjétől itt, és Tóth Pál, 80 éves testvérünktől. Isten adjon vigasztalást mindenkinek, aki őket hiányolja, gyászolja. És ennek a vigasztalásnak valami titokzatos módon része az úrvacsora is. Erre készüljünk most a 349. énekünk első három versével. A 349. énekünk első három versét énekeljük, így kezdődik: Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott.
Thank you. Jöttek és együtt imádságban adjunk hálát a velünk közölt jóért. Urunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük meg neked azt a lehetőséget, amelyet most elkészítettél számunkra itt az úrvacsorai közösségben, hogy megújíthattuk a mi szövetségünket te veled. És ebből a kapcsolatból, Urunk, fakad minden áldás, fakad minden vigasztalás. Ha nem állna az életünk veled kapcsolatban szorosan, akkor elvesznénk, reménytelenekké lennénk. De Urunk, hogyha közel kerül a mi életünk hozzád, és megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet, közelségedet, akkor annak is tapasztalóivá leszünk, hogy gyógyul a megsebzett szív, könnyebbül a teher, és csökken a fájdalom. Urunk, kérünk, hogy gyógyítsd a mi megsebzett életünket. Gyógyítsd azzal a távlattal, azzal a bizonyossággal, hogy van folytatás, és a mi emberi létezésünk nem addig tart, míg a földön élünk, hanem van örökké való perspektíva, mert nem a halálé az utolsó szó, hanem a tiéd az élet uráé. És éppen ez a mai nap, húsvét ünnepe, az, ami figyelmeztet minket erre. És bocsáss meg nekünk, Urunk, azt, hogy oly gyakran erről elfeledkezünk, olyan gyakran csüggedésbe süllyedünk, olyan gyakran válunk reménytelenekké. Urunk, most te terített asztal, az úrvacsorai közösség, a magunkhoz vett szent jegyek, hadd erősítsenek meg hitünkben a Szentlélek által. És éppen ezért hadd legyen kész a mi szívünk és életünk arra, hogy járjuk azt az utat, amelyet Jézus Krisztus járt. Hadd lehessünk az ő követőivé, és ilyenképpen hadd élhessünk embertársaink javára és a te dicsőségedre. Ehhez kérjük a te szent lelkednek áldását, erejét, jelenlétét. Amen. Együtt közösen mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Presbitérium nevében és lelkésztársaim nevében is hadd kívánjak mindenkinek további áldott húsvéti ünnepet. Mai húsvéti istentiszteletünk zárásaként a már megkezdett 349. dicséret két utolsó versét énekeljük el. A két utolsó vers, az ötödik és a hatodik versek, az ötödik vers így kezdődik: Jézus, én megholt életem. Jézus, feltámadásom.